sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kultúrát Podcast legújabb adásában. Itt van velünk Stökert Gábor.
Sziasztok!
És Matalin Dóra.
Sziasztok!
És témánk pedig az Érkezés Arrival című Denis Villeneuve film lesz, amiről már most előre szólunk, hogy spoileresen fogunk beszélgetni, úgyhogy csak azok hallgassanak innentől minket, akik már hozzánk hasonlóan látták a filmet.
Én még belognám Földi Gábor nevét, aki eddig beszélt.
Ja igen, és én Földi Gábor vagyok. Denis Villeneuve legújabb filmjéről van szó, ami egy olyan történetet mesél, ahol egyszer csak 12 furcsa űrhajó megérkezik a Föld legkülönböző pontjaira, és az emberek nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Amy Adams és Jeremy Renner a két főszereplő, és hát ismét egy olyan tudományos, fantasztikus filmről van szó, amit összemutatnak be, és ilyen tudós emberek nem szuperszárok, meg akcióhősök a főszereplők, hanem rendes dolgos emberek.
Keményen dolgozó kis emberek.
Keményen dolgozó kis emberek, igen. Igazából, hogyha így elkezdünk beszélgetni a filmről, és ahogy mondtuk, spoileresek, rontócosak leszünk, mert nem az merült fel, hogy mennyire éreztétek azt, hogy a film végén tényleg nagyon drasztikusan ment rá esetleg az érzelmekre is arra, hogy az a nagy csavar mindenképpen egy erős érzelmi sokkot vagy hatást hozzon ki a nézőkből.
Maximálisan. Tehát teljesen egyértelmű, hogy erre rámentek, de én azért nem tudok haragudni ilyenkor, mert hatott. Tehát én sírtam, ahogy azt kell, nem csak a film után, de még a kocsiban is hazafelé. És hogyha valami ilyen nagy hatással van rám, én arra nem tudok haragudni. De hogy a kérdésedre válaszoljak, teljesen egyértelműen érezhető volt a hatásvadászat a zenével, a képekkel. Tehát a film utolsó 10 perc az nagyon keményen ráment arra, hogy sírjatok.
Én meg azért nem tudtam haragudni, mert a eredeti novellában vagy kisregényben megvan ugyanez a vonal. Hát ugye Ted Chiangnak az életet története című kisregényéről van szó, és az is hasonlóan épül fel, mint a film, hogy így váltakoznak egymásra a látomások, vagy hát ugye az elején még nem tudjuk, hogy azokat így nem megélte már a szereplő, hanem előre látja, és az űrlényekkel való kommunikáció. És az egésznek ez a gerince, hogy a nő az elmeséli a kislánya történetét, meg az, hogy a kislánya az meghal. Aztán a végén összekattam az egész a űrlényes szála, hogy hát ő ezt még mind csak megélni fogja, még nem élte meg. Csak ugye miközben nyelvészkedett az űrlényekkel, elkezdte máshogy megélni az időt, mert hatott a gondolkodására az űrlények nyelve.
És ugye ezért érdekes, hogy ez egy 98-ban megjelent novella, igen. És attól függetlenül meg főleg a külföldi amerikai kritikákban lehetett azt olvasni, hogy ennek a filmnek hibátlan az időzítése az amerikai elnökválasztási kampány után, ahol központi szerepet játszott a fal, amit a mexikóiak fognak kifizetni Trump elnök szerint.
És ezt hogy hozták össze ezzel?
És hát úgy hozták össze, hogy ennek a filmnek az alapvető üzenete az, hogy ha itt mi tényleg civilizációként akarunk gondolkodni, akkor nem arra van szükség, hogy falakat emeljünk, hanem hogy hidakat egymás között. És hogy amíg egymással nem tudunk beszélgetni, és amíg azzal vagyunk kiakadva, hogy kinek egyébként milyen a bőrszíne, vagy miben más tőlünk, addig itt nem számíthatunk arra, hogy mi más bolygókat, vagy naprendszereket hódítunk meg, és hogy itt van, hogy itt ebben a filmben eljöttek az érlények, és elmagyarázták nekünk, hogy ha komolyan akarjátok venni magatokat, akkor lesztek szívesek megtanulni, kommunikálni.
Szerintem ennek nincs jelentősége, mert az amerikai kritikusok jelenleg minden létező filmbe belelátják a Trumpot. Tehát ezen a héten bemutatnak egy új Amy Adams filmet, egy másikat, és abba is belelátták, pedig az egy teljesen másik sztori, az Éjszakai Ragadozók című film, egy thriller, és abba is bele tudták magyarázni. Tehát tényleg most bármibe bele tudják.
De szerintetek nem volt egyébként egy nagyon meghatározó része ez az üzenet a filmnek, meg az, hogy az idegenek megértése is ugye a földön belül is, akik idegennek számítanak nekünk, az egyébként milyen sokat számít.
De ez egy tök markáns üzenete volt, de ez egy Trumptól független üzenet, tehát ez...
És ez 98-ban is nyilván, igen, ugyanúgy igaz lehetett, és egyébként egy elég nagy közhely valóban, amit ugye sokan kifogásoltak, nem kritikusok, hanem főleg kommentelők, hogy hát mekkora ordos nagy közhelyek vannak a filmen, az egyik ilyen az, hogy ugye összefogva lehet csak bárhova is jutni, és hogy muszáj nekünk egymással beszélni, és az idegenekkel való kommunikáció mellett a másik nagyon fontos szál az valóban az emberek egymás közötti kommunikációja, és azt látjuk, hogy az mennyire nem működik. Sőt, még nehezebb is talán, mint a heptapodokkal.
Igen, hát szerintem az szenzációsan működött benne, hogy itt van a 12 különböző országban megjelenő hajó, és akkor volt a filmben több kép, ahol láttuk, hogy épp hogy hogyan áll az emberek egymás közötti kapcsolata. Ugye, és ugye pusztán abból, hogy azon a hatalmas képernyőn hány beszélő fej volt, abból le lehetett vágni, hogy akkor igen, most van, aki együttműködik, meg tényleg megy az információ megosztás, vagy máskor meg ugye meg nagyon jellegzetesen mutatták, hogy hát igen, most mindenkit lekapcsoltak.
Igen, és egyre sötétültek el ezek a bizonyos képernyők, tehát ez is egy ilyen nagyon erősen szájbarágos szimbólum volt.
Igen, de hogy amit mondta, hogy nem tudsz haragudni a filmre, azt úgy én is éreztem, mert hogy tényleg azt lehetett látni, hogy úgy van elkészítve, és tényleg úgy van mögötte egy vízió, ami bőven tudja ellensúlyozni azt, hogy egyébként igen, hát meg ha azt nézzük, akkor Bábel tornyától tudjuk azt, hogy ez a nyelv dolog mennyire kavar be nekünk, és stb. Tehát, hogy most nyilván ez egy lerágott csont ebből a szempontból, de mégis úgy volt szerintem összerakva a film teljes egészében, ami tudott kompenzálni ezért, és amit említettél, a zene, vagy egyébként az operatőri munka, vagy a színészek, szerintem ezek mind hozzáadtak ehhez, hogy így kvázi ne lehessen haragudni a filmre, vagy ne olyan könnyen.
Azért ez szerintem nagy részt az eredeti sztori zsenialitása is, tehát ha elolvasod Tetszágnak a kis regényét, azt szabad látni, hogy ő is ugye a spirituálisabb szál, meg a tudományosabb szál között, és nem esik át egyik oldalra se, szerintem. És hát a forgatókönyvíró Erik Heisserer végig próbált hű maradni, amennyire lehetett a kisregényhez, tehát nagyon sok minden átkerült, pár dolog meg nem került át, meg új dolgokat találtak ki, tehát például van ez a milyen tábornok, szangtábornok?
Igen.
Ez a szál, ez abszolút nincs meg a novellába, tehát ott nincs, nem robban semmi a novellába, nincs ez, hogy a világvezetői itt egy harmadik, vagy néhány vezetője itt egy harmadik világháborúra készül gyakorlatilag. Tehát azért nem csak pozitívumokról sem szó, nekem ez egy bajom van a filmmel, hogy ennek a megoldása az olyan bántóan direkt volt a sok finom megoldás után, hogy...
Mármint, hogy most maga a bomba,
nem,
vagy...
Ne,
hát, mert nekem azzal volt a legtöbb
az jelenet is, nagyon kilógott.
Az a jelenet is kilógott, igen. Nem, én arra gondolok, amikor a szangtábornok oda megy a partina Amy Adams, hogy kisasszony, itt a mobilszámom és a halott feleségem utolsó mondatai, mert szüksége lesz ennek.
Ja, hát
erre jönnek.
Hát azt csak simán túltoltam.
Ez egy annyira, igen, tehát nem is tudom, lehet, hogy itt a producerek erőltették ezt, hogy figyelj, ha átlagnál kevésbé okos nézőnek is magyarázzuk ezt el valahogy, de hogy az nekem nagyon kilógott, az bántott legjobban kicsit a bomba is, igen.
Ha igen, rá akarunk térni arra, hogy ettől függetlenül mi az, amiben bele lehet kötni a filmmel, akkor szerintem pont ez is, akkor itt kapcsolódik is, hogy ezt csak a filmváltozatba került bele, és így nem is igazán értettem, hogy most pontosan miért van rá szükség, vagy miért gondolták azt, hogy ezt így bele kell tenni, mikor az a része, ami addig ott ment, hogy akkor fejtsük meg tényleg van egy okos emberek, egy feladatot oldanak meg a szemünk előtt, gyakorlatilag ez történik, az nagyon jól működött, és azt így nem is igazán tudták felépíteni, meg rendesen így össze is kapcsolni ezzel a bombás történettel.
Azért ez egy hollywoodi film, és egyszerűen kellett bele valami. Szerintem úgy érezték a készítők, hogy egyébként sokan írták is a filmről, hogy közepén nagyon leült, meg ott már kezdett unalmas lenni. Ők is úgy érezték, akkor robbantsunk ott egy bombát, az jó lesz.
Igen, ez a magyarázat. Tehát, ha megnéz, azért vannak negatív kritikák is, a Observer az egy csillagot adott a négyből.
Igen, ez döbbenetes.
És ott például lesz kifogás, hogy hát semmi nem történik a filmben, és hát nyilván az ilyen kritikákat akarták megelőzni azzal, hogy beraktak egy bombát, meg egy ilyen hidegháborús feszkót, és hát én igazából megértem, ha valakinek ez nem tetszik, és azt is megértem, ha valakinek úgy nem tetszik a film, hogy ez a spirituális szál nem tetszik. Egy drága kollégánk Szabó Zoli mondta, hogy Alien Coelho a film. Én még azt is meg tudom érteni, valakinek ez nem jön be, mondjuk annak valószínűleg az eredeti kisregény se fog.
Ez az Alien Coelho, ez erre az üzenetre vonatkozott, nem? Hogy
igen, persze.
Hogy akkor fogjunk össze, mert csak úgy lesz jó.
Hát meg az Amy Adams vonalra is, tehát az ő gyerekével kapcsolatos szára is, hogy ugye ő úgy vállalja ezt a gyereket, úgy vállalja ezt az egész anyaságot, hogy tudja, hogy milyen tragikus lesz a vége. De azt mondja, ki is mondja, mert azért ebben a filmben és ebből is látszik, hogy nagyon hollywoodi produkció, minden jól ki van mondva a végén, hogy tutira értsed. Mondjuk én ott annyira bőgtem, hogy nekem mindegy volt, de azért észrevettem, hogy nem. Nagyon kimondja, hogy ő akkor is végig akarja járni ezt az utat, hogyha tudja, hogy milyen szomorú a vége, mert neki ez így is megéri. És szerintem erre gondolt az Olika, amikor azt mondta, hogy hát igen, ez már nála túl sok.
Igen, ez ki van mondva, de előtte meg, tehát tényleg nincs előtte most nagyon sok minden kimondva, hanem így tök finoman adagolja, nem is értesz semmit, aztán egyszer csak összekattan, és akkor megerősítik ezek a kimondások, hogy tényleg jól gondolod.
Igen, tehát nekem is inkább az volt az érzésem, bocsánat, csak hogy a végén inkább, hogy amennyire a film nagy részében a csend, meg az, hogy amire azt lehet mondani, hogy jaj, nem is történik benne semmi, az ilyen nagyon szépen működött, azt a végén tényleg így mondtam korábban, hogy így túltolták, hogy így jó, akkor ez is legyen egyértelmű, meg figyelj, akkor ezt is elmagyarázzuk neked, hogy erről szól, és hogy addig pedig tényleg olyan szépen, meg az Amy Adamsnél is attól függetlenül, hogy főszereplő, meg tényleg az ő nézőpontjából zajlik nagyjából majdnem az egész film, attól függetlenül tök sokszor van, hogy így tényleg csak azt látjuk, hogy reagál a dolgokra, vagy hogy egyébként csendben van, vagy nagyokat hallgat, meg szerintem zseniálisan sikerült átadni azt, hogy mennyire sziszifuszi és béna munka az, hogy akkor jó 18 óránként akkor fel tudunk menni, akkor fel kell venni azt a ruhát, utána is... És nem is igazán tudjuk, hogy kezdjünk, mert az egész ugye főleg az elején volt szerintem igazán érdekes, mikor tényleg fogalmunk se volt arról, hogy ezt így hogy kellene megoldani, hogy akkor volt benne egy ilyen tényleg lélekölő dolog, és hogy azt nem tökéletesen sikerült átadni. És hogy az, hogy keményen dolgozó kis emberek, és itt van, hogy egyébként egy skifi, de hogy mégis azt érezted át belőle, hogy egyébként ez milyen robot.
Igen, nagyon szép visszafogottság jellemezte egyébként tényleg a filmet a végét leszámítva. A zenében ugyanez megjelent, hogy egy kis prüttyögő, tényleg hihetetlen elegáns volt az egész, és a végén ott meg aztán a gyeplőt a lovak közé. De én azt gondolom, hogy ott váltott ugye át egyértelműen drámává. Mégis azt gondolom, hogy mert annyira elegáns volt az egész, és olyan jó ennek a rendezőnek az arányérzéke egyébként más filmjeiben is, hogy ez így még mindig védhető. Tehát bármennyire is gúnyolódom, meg mondom, hogy közhelyek, meg hatásodászat, mondom, sírtam rajta, és szerintem jó volt, és ezzel együtt is jó volt.
Nekem egyébként az elméletem, hogy kinek van gyereke, az jobban meghatódik ezen az egészen, mint akinek nincs. Jó, ez egy nagyon eredeti elmélet.
Nem, ez az az elmélet, amit farra másztam, amikor még nem volt gyerekem, hogyha bármilyen filmmel, könyvvel kapcsolatban, vagy egy gyerekekkel kapcsolatos tragikus hírről valaki odavetette nekem, akinek már volt gyerek, hogy te ezt nem értheted, mert neked nincs gyereked. Én akkor így, nem már, azért, mert nincs gyerekem, érzéketlen vagyok. Most, hogy már van gyerekem, kicsit egyetértek a stökivel, és ez borzasztó.
Én is értettem a filmet?
Nem,
ezt akartam mondani. Én saját magamon egyébként tök jól lett volna én pont tenni a novellánem. Én ezt először ilyen 2005-6 körül olvastam, amikor a szerző fölrakta a honlapjára, akkor lehetett ingyen tölteni. És akkor elolvastam, és én teljesen oda voltam ettől a hard science vonaltól, hogy a nyelvészek ott próbálnak, és ott egyébként még jobban, még több tudománnyal van ez kifejtve, sőt, grafikonok vannak a novellában belerajzolva, tehát ilyen szinten. Jó, ilyen nagyon egyszerű kis grafikonok. És a személyes szál, tehát az Amy, vagy hát a Louis Banksnek a története, az meg kevésbé fogott meg, és hát ha nem a stúdióban ülnék, lehet, hogy azt is bevallanám, hogy voltak olyan részek, amiket ott átlapoztam, mert már az érdekelt, hogy fejtsék meg az Alien-nek nyelvét. És akkor most a film után újra olvastam az egészet, teljesen más, hogy működött, és sokkal jobban megfogott az egész gyerekes szál, ugye kérdés, amire ki van futtatva az egész, hogyha tudod, hogy a gyerekeddel valami szörnyű dolog fog történni, akkor is bevállalod-e. Egyébként a novellában ott sziklamászó és leesik egy szikláról, ott nem egy betegség van. Tehát az egész kérdés egyébként felveti azt az izgalmas kérdést is, hogy a szabad akarat, ami van, és ezzel nem nagyon rugóznak. Filmben se, meg a novellában se, itt még azért lettek volna ebben lehetőségek, mélységek.
Igen, meg egyébként is azt éreztem, hogy nem szeretné minden áron tehát, hogy láttuk, hogy ez egy tényleg felépített és fontos szál volt, de hogy a végén, amikor már így tényleg kiderült meg minden, akkor azt éreztem rajta, hogy ezt nem szeretné egyébként túlmagyarázni. És akkor ezt is fel lehet hozni egyébként ellenérvként, hogy nem is próbált meg esetleg mélyebbre menni azokkal a kérdésekkel, amikkel érdekesen játszik. Meg nekem a másik, ami eszembe jutott róla ennek vonalán, hogy mennyire viseli meg azt, vagy mennyire lesz akkor túlságosan dramatikus karakter attól, hogy így látjuk folyamatosan a filmben. És úgyhogy először fogalmunk sincs róla, hogy akkor ez most hogy, tehát, hogy eleve így kizökkenti a nézőt, maga a szálnak a kezelése, hogy akkor most itt van egyébként egy anyuka, aki nem is emiatt kerül be a történelme, azért, mert hogy tényleg ő a legjobb a munkájában, és ugye ez még mindig ritkaság számba megy, hogy őt megismerjük, és akkor egyszer csak egy ilyen szállal húzzák ki a láb alul a talajt. Tehát, hogy ahogy a gravitációt így behoztuk, hogy szintén ilyen picit hasonló filmről van szó, hogy ott is valami hasonlóról lehetett beszélni, hogy ott is ott volt a Sandra Bullock, mint nagyon ügyes űrhajós, de ott is meg kellett ezt az ilyen plusz drámát, és hogy ott is tényleg az anyaság, a gyerek, ott is ez volt a hívószó, és hogy ott is nem tudom, mennyire ment a
munkája rovására, a magánélete?
Nem, hogy maga a film az alacsonyabban fekvő, vagy alacsonyabban függő almákra ment rá, tehát hogy valami inkább ilyesmire próbálni. Aztán nem biztos, hogy így van, csak hogy mintha ezt lehetne érezni ettől a megoldástól, ahogy a szál bekerült a filmbe.
Én ott látok egy kis különbséget, hogy a gravitációban, ami egyébként szerintem ennél egy rosszabb film, bár szeret szerettük azt a filmet is, de szerintem ez jobb film. Ott a Sandra Bullock karaktere egy bármennyire is penge volt a munkájában, egy gyámorításra szoruló nő volt, akit összetört a gyász, meg egyébként is a George Clooney mindent sokkal jobban tudott, és még a távolból is ott irányítgatta, meg álmában is irányítgatta, szóval, hogy itt ezt nem éreztem, itt abszolút az Amy Adams karaktere volt a szellemi vezér. Tehát hiába volt mellette a fizikus párja, akit a Jeremy Renner alakít, abszolút ő volt az, aki mindig mondta a tutit, annak ellenére, hogy belül mennyire összezavarodott, vagy mennyire gyötörték ezek a képek, amik ugye a kislányával kapcsolatosak voltak.
Szóval amikor ilyeneket mondanak emberek, amiket ti is felemlegettetek, hogy jaj, a gyerek így mindent megváltoztat, ezt így nem lehet előre megítélni. Nekem inkább az volt, hogy amiről beszélgettünk még az adás előtt is, hogy kicsit éreztem, hogy ebbe az irányba megy a történet, és így ezzel valahogy, aztán lehet, hogy ez csak egy ilyen érzelmi védekező mechanizmus volt, hogy ne hagyjam, hogy annyira megüssön a film, mert hogy ha próbálok agyban előtte járni, akkor fel vagyok rá készülve, és akkor már kevésbé üt meg. És hogy ezért lehet, hogy, mert hogy azt éreztem, hogy túl tolja, meg hogy túl egyértelmű, hogy próbáltam magamtól inkább eltolni ezt a dolgot, és akkor lehet, hogy ez is ugyanúgy beszédes, hogy igazából nem is akar belegondolni az ember abba a helyzetbe, ami nek itt a Amy Adams karakterén kellett átvenni, és akkor ez önmagában meg szerintem egy elég nagy bók a filmmel kapcsolatban, még akkor is, hogyha mindig rugózunk azon, hogy jaj, de egyébként Közhely és Coelho.
Akkor most már beszélhetünk a másik vonalról is egy kicsit. Avval együtt, hogy a forgatókönyvírónak is a saját elmondása szerint ugye ez volt a fontosabb szál, és mintha valami olyasmit írt volna abban a cikkben, ahol arról írt, hogy hogyan adaptálta ezt a könyvet, hogy minden elhagyható lehetett a főszálból, vagy az UFO szálból, de az Amy Adams szálának annak meg kellett maradnia. Tehát e köré épült a film. De azért most, ha tényleg beszéljünk egy kicsit a heptapodokról is, és aki alig várja, hogy megszólaljon.
Igen, tehát olvastam ezt a cikket, ez a Eric Heisserer nevű forgatókönyvíró, ugye a The Talk House-nak írta le, hogy hogyan adaptálta az eredeti kisregényt, és hát valóban ezt mondja, hogy a Louis Banksnek ez a személyes utazása volt a váz, és mindent arra pakolt fel. Tehát az megegyeztek a Denis Villeneuve-vel, rendezővel, hogy ez, amihez nem nyúlnak, ez a váz, és hát arra lógattak fel mindent, ami egyéb nyelvészet, meg heptapodok, meg...
De és az érdekes, hogy én ezt egyébként nem mondtam volna meg a film alapján, hogy tényleg ez volt a... Még akkor is, hogyha tényleg lehetett érezni, hogy ennek a karakternek a története valójában is, és hogy vele csak ennyire különleges dolgok történnek éppen. Mert hogy nekem meg pont azt tűnt, hogy tényleg ez a nyelvészet, meg a kérdés, hogy azt fejtsük meg, azt tűnt nekem a film vázának gyakorlatilag, meg az is tűnt szerintem, hogy azt ahhoz fűződnek számomra legemlékezetesebb jelenetek is, amikor tényleg azt éreztem, hogy vizuálisan is új, vagy ilyen, ha nem is új, de hogy tényleg azért látványos, úgy, hogy egyébként meg nem akar tényleg elszállni, mert hogy mégiscsak egy ilyen 50 millió dollárból készülő filmről van szó, ami ebben a tekintetben nem is számít sok, mert lehet sokat számított a film sikerében, hogy előzetesekkel meg a marketinggel sikerült úgy eladni, mint hogyha ez egy nagyobb szabású film lenne.
Igen, az egyik trailer az egészen arra ment rá, hogy az, mintha ez egy ilyen akciósabb sci-fi lenne.
Igen, és ez emberek. Nem biztos, hogy a legjobb taktika volt a készítők részéről, mert most olvasva a viszonylag sok csalódott kommentet, azt gondolom, hogy sokan vártak talán valami pörgősebb dolgot, és nem annyira egy ilyen drámai, lassú filmet.
Nagyon végletes egyébként, tehát az Indexen is néztem a poszt alatti kommenteket, és ez a 10/10 életem filmje az egyik, a másik meg a úristen, ilyen szart még életemben nem láttam, tehát középút egyszerűen nincs valahogy.
Pedig valahogy szerintem ott van valahol az igazság a filmmel kapcsolatban, de tényleg, hogy azok az üzenetek, meg azok az érzések, amiket közvetíteni akar, hogyha az ember ezt befogadja, akkor tényleg telibe találja. És azért csak ezért járunk egyébként moziba, vagy részben ezért, vagy ez az egyik fontos, hogy akkor ott leüljünk, és akkor a másfél-két óra után azt mondhassuk, hogy akkor éreztünk valamit, és nem csak az volt, hogy eltelt az idő, és láttuk a robbanásokat.
Én mondjuk nem csak ezért járok moziba.
Nem csak ezért? Jó, de hogy
nyilván... Ennél a filmnél így tudtam, hogy kb. Erre számíthatok, de hát nyilván elmegyek megnézni a Dr. Strange-et is, és ott nem arra számítok, hogy Dóra esírja majd mellette magamat a moziszékben.
Hát, de hogy ott is
biztos nem fogok sírni, mert azt én nem nézem meg.
De ott is érezni akarsz valamit, nem csak ott meg pont az van, hogy olyan, mint mikor a Mekibe mész, és akkor pontosan igen, tudod, hogy milyen lesz a Big Mac.
A popcorn ízét akarom érezni.
Igen.
Meg a retinámat kényeztetni.
És ha már említettük a Strange-et, nem tudom, hogy mennyire most ez az ilyen új gimmick vagy ilyesmi, de azzal, hogy ugye, hogy mentek befelé a kagylóba, és ugye ott is az volt, hogy a gravitációs tér egyszer csak megváltozott.
Igen.
Ott az emlékeztetett a Strange-re szerintem, de attól függetlenül ebben a filmben meg azért volt jó, és ezt egyébként írták kritikákban is, hogy viszonylag egyszerű módszerrel sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak egyféleképpen lehet ránézni a dolgokra, és hogy ott is egy ilyen egyébként látványos, meg ebbe a zsánerbe beleillő dolog, hogy akkor fú, milyen félelmetes, most megyünk be az alien hajóba, és aztán meg nem az történik, amire számítunk. És ugye a filmben is nagyjából ez van, mert pláne így akkor a marketing után azért sokan nem gondolták, hogy egy ilyen típusú űrlényes filmről lesz szó.
Egyébként ez a gravitációs mókolás, ez se volt benne a eredeti kis regényben, mondom se kell. Tehát ez egy jól eltalált plusz a filmben.
Igen, mert ez tényleg ez egy filmes dolog, ami a képekkel meg minden adja meg az igaz ízét. Viszont nem tudom, hogy nektek feltűnt-e, hogy összességében azért tényleg nagyon sötétek voltak benne a képek, és én nem erre számítottam, hogy tényleg minden ennyire... néha már zavaróan, vagy lehet, hogy azon is múlik, hogy egyébként milyen moziban, milyen teremben nézi az ember, de hogy voltak jelentek, ahol azt éreztem, hogy ez már csak túl sötét.
Engem az egyáltalán nem zavart, nem, sőt, engem lenyűgözött ennek a filmnek az egyszerűsége és az eleganciája, most ami a képeket illeti. Tehát ez egyébként már az első posztereken is nagyon jól működött, hogy nagyon egyszerű, szürke, valóban ezek a sötét tónusokkal operál, és végtelenül elegáns. Tehát ez engem nem zavart.
Engem is ez zavart, egyetértek Dórával, inkább az lett volna rossz, hogyha még valami nagyon extravagáns dolgot beleraknak, és az elvonja a figyelmedet, meg azon agya az, hogy az miért így néz ki, miért úgy néz ki.
Tehát akkor nem véletlenül nem a Roger Deakins lett ennek a operatőre, ugye? Mert hogy
aki úgy dolgozott már együtt többször.
Igen, pont azért, hogy én ezért így meglepítem, meg azt gondoltam, hogy akkor a Villeneuve-nek is fontosak ezek az ilyen tényleg néha már túl komponált képek is, de itt tényleg más volt a szó, meg ha egy képet kell mondani a filmből, szerintem akkor az a Amy Adamsnek az arca, mert hogy azt nagyon sokszor különböző módon, néha már picit talán túl is használod, hogy tényleg az szerintem a legemlékezetesebb az egészből, ahogy azt nem tudom hány különböző képen tudja megmutatni, és akkor ez mindkét szempontból jó, mert ott látszik, hogy a Amy Adams nem véletlenül tartott ahol, szerintem ahhoz filmsztárnak kell lenni, hogy a különböző beállításokból is még valami újat tudja mondani az arcod, vagy ne azt akart mondani, hogy én nem akarok erre az arcot többet ránézni, a másik meg, hogy tényleg úgy sikerült összevágni, meg úgy kitalálni ezeket a képeket, hogy az jól működött a filmben.
Igen, hát őt most akárhogy is a 6. Oscar jelöléséig biztos elviszi ez a film.
Aha,
és meg
igen,
is érdemli.
Igen,
szóval igen. Ez teljesen rendben van. Ő tényleg filmről filmre lett egyre jobb színésznő, és most már oda jutott, hogy a legjobb szerepeket ő kapja. Meghálálja a lehetőséget. Tehát én is azt éreztem, hogy rengetegszer mutatták az arcát tényleg, de nem volt sok. Jó volt nézni azt, hogy ezekben az extrém szituációkban, hogy ő az első ember, vagy az egyik első ember, aki találkozik a idegenekkel, hogyan reagál, és hogy mennyire akarja őket megérteni, hogy mennyire rákattan erre az egészre.
Igen, és hát mellette egy kicsit el is halványul azért a Jeremy Renner, meg a Forest Whitaker, meg összes többi.
Hát meg eleve a Jeremy Rennertől azt tökre értem, hogy miért vállal be egy ilyen szerepet. Ebből a szempontból tök fontos, viszont másik szempontból meg látjuk, hogy miért nem elsősorban őt keresik az ilyen szerepekkel. És nem volt szerintem bántó, tehát hogy nem lógott ki a dologból, csak látjuk, hogy ez a karakter egy másik színész kezében lehet, hogy emlékezetesebb tudott volna lenni.
Igen, és lehet, hogy az nem lett volna jó.
Lehet, mert egyébként meg a kémiájuk az szerintem tényleg rendben volt, és azt így tényleg elhitted, hogy ez a két. Tehát ott, ahogy a Renner olvassa fel az előszóból azt a bizonyos, a nyelv az első fegyver idézetet, azt hiszem az volt, ott kb. Ott levágós volt, hogy oké, ez a két ember össze fog jönni, és teljesen logikusnak tűnt, és hogy ez tényleg fontos, csak hát amit itt nyerünk, azt ott elveszítjük. Forest Whitaker meg szerintem ezzel a Weber ezredes szereppel nem igazán tudott úgy, mit nem is nagyon volt túl mozgástér, de hogy meg se próbált vele szerintem semmit
csinálni. Hát így fenntartott a profilját a szakmában, ahogy mondod.
Igen.
Kb.
Biztos, hogy kapnék 10 ilyen szerepet ezek után. Előtte is kapott már 15 ilyet, vagy nem tudom, 105-öt, szóval efelől nyugodtak lehetünk. De egyébként ezek a férfi karakterek, ezek kb. Annyira voltak megírva, mint az összes többi filmben a női karakterek, szóval ez ennyi. Most itt egy picit cserélődtek a szerepek.
És én megint az eredeti kis megénye jönnék, mert ott is ez van tényleg. Annyira a nyelvész csajról szól az egész, hogy nem nagyon jut Rivalda fény mellette se a fizikusnak, se a Weberezredesnek. Így felbukkannak, meg nyilván egy ponton már novellában is sejteni lehet, hogy ő lesz a kislány édesapja. Mármint nem az ezredes, hanem a fizikus. De hogy teljesen el vannak dugva a novellában is, és így nem érzed azt, hogy ott hiányod lenne a karakterek viszonylag egyszerűsége miatt.
Igen, és ez egy tök nehéz dolog, mert általában azért viszonylag könnyen lehet szétszedni filmeket, hogyha ennyire a legtöbb karakterre azt tudod mondani, hogy hát vagy nincs rendesen megírva, vagy egyébként a színész nem hozza ki belőle azt, és itt valahogy tényleg olyan a film, vagy olyan minden más, amit köréjük raknak, hogy nem számít, vagy nem tűnik annyira fel, hogy az ember eljusson odáig, hogy ezen, nem is tudom, felhúzza magát, vagy ilyesmi, mert ha felhúzza magát, akkor felhúzza magát azon, hogy nem történik semmi, hogy nem tudom, idegesítő a zene, vagy bármi más, de nem azon, hogy akkor jaj, a Forest Whitakert megint egy tucat szerepben látjuk, ami így hát a legtipikusabb viselkedés kb. Ebből az ilyen katonai szempontból a filmben. Ami még nekem eszembe jutott és érdekes volt, és nem csak azért, mert a Max Richternek volt benne a hallható a zenéje, hogy picit hasonló kiindulásból vizsgált a kérdést, mint a Leftovers című sorozat, ahol szintén az volt, hogy egy HBO sorozatról van szó, ahol a emberiség egy része egyik pillanatról a másikra eltűnik a földről, és senki nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, és hogy ott is ezt éreztem, hogy akkor itt van valami nagyon különleges dolog, de akkor igazából ne arra koncentráljunk, hogy egyébként ez milyen harcokkal, vagy milyen egyéb látványos dolgokkal jár, hanem koncentráljuk arra, hogy egyébként ezt emberek hogyan élik meg a hétköznapjaikban, és akkor itt, ahogy elkezdődött a film, hogy úgy tudtuk meg ezt az egészet, hogy nem mutatták az idegeneket viszonylag sokáig, az volt, hogy ugye próbált bemenni dolgozni, mint hogyha ez átlagos nap lett volna, és akkor azt vette észre, hogy ez nem egy átlagos nap, és szerintem ez egy tök fontos, meg egyedi hozzáállás azok után, hogy egyébként már talán egyre inkább kikopnak ezek az ilyen földön kívüli filmek, mert hát azért már nagyjából elhasználtuk a történeteket, hogy hogyan lehet ezt megfogni, és hogy azért, mikor tényleg kapaszkodunk a mindennapi embereknek a hétköznapjában, meg abban, hogy ezt megpróbálják valahogy feldolgozni, akkor azzal még lehet újat mutatni, és akkor itt is ez volt, hogy igazából emberek a munkájukat, amit korábban is mondtam, munkájukat végezték, csak az valami éppen valami nagyon különleges dolog volt.
Nekem egyébként az nagyon tetszett az elején, hogy ment be ugyanúgy a egyetemre előadást tartani az Amy Adams, hát leszálltak az érjenek, de...
Igen, ő volt az egyetlen, aki bement aznap, de ő bement, elhivatott pedagógus.
Hát, ugye, jövő hónapban is jön a áramszámla. Hát
meg hát ugye az ő életében azért őt is már elkezdték a szívet facsarni, hogy az ő életében ugye nincs más, tehát ő akkor is bemegy az egyetemre.
Igen, mert ugye még akkor azt lehetett sejteni, hogy már túl van azon a tragédián.
Igen, igen. És egyébként ez nagyon jó volt, hogy mondtuk, hogy lassú, meg vontatott, meg nem tudom, de hál' Istennek túl sokat az elején nem tökörészett a film. Tehát első jelenet, igen, megtudjuk, hogy jönnek az UFO-k, második jelenet Amy-t megkérik, hogy segítsen, harmadik Amy már éppen ül és megy segíteni. Szóval ott nem tököltek sokat, és szerintem ez nagyon jó volt, mert nagyon hamar behúzott a sztori. Viszont a végéről egy picit beszéljünk, és itt most tökire nézek, hogy bennem azért maradtak kérdések, így a heptapodok ajándékával kapcsolatban. Uh-huh. Hogy nem tudom, hogy ez ennyire homályban maradt az eredeti novellában is, hogy pontosan az, amit ők adni akartak nekünk, az nem igazán lett itt kifejtve.
Az homályban maradt.
Uh-huh. Hát nem. Hát annyi volt, hogy mármint hogy annyinak tűnt, hogy átadták a nyelvüket, ami elméletileg a kulcs ahhoz, hogy így máshogy, vagy hogy mindenki tudjon kommunikálni gyakorlatilag a Földön is, hogy akkor már inkább talán az érdekes, hogy hogyan lehet, hogy ezek a fura lények jönnek majd ide segítségért, és hogy az így pontosan mi lehet a... Mert ugye elméletileg az van, hogy azért jöttek most, mert hogy később majd szükségük van az embereknek a segítségére, de az emberek csak akkor tudnak segíteni, hogyha képesek egymással kommunikálni.
Igen, és ehhez kell ugye az, hogy az ő nyelvük segítségével másképp lássuk az időt. Most lehet, hogy ezt nagyon leegyszerűsítettük, kérdezem most tök itt, hogy erről van ez szó.
Én ugye, nekem úgy remik, hogy a novellában még ennyire sincs ez kifejtve.
Aha.
És akkor ez azért van, mert hogy nem számít.
Nem ez a lényeg, igen. Ennyire kihangsúlyozva, hogy emberek tudjunk beszélni egymással, az nem a novellának a találmánya, hanem a filmé.
Mert hogyha abból indulunk ki, hogy Amy Adams karaktere az, aki a leginkább elsajátította az emberek közül ezt a nyelvet, tehát ő az, aki a leginkább él már a heptapodok ajándékával, és másképp érzékeli az időt, és látja a jövőt, mondjuk leegyszerűsítve, akkor az egy tök izgalmas kérdés, hogy ha mindannyian megtanuljuk, akkor mindannyian így fogjuk érzékelni az időt, ahogy az Amy Adams karaktere, mert az beláthatatlan következményekkel járna.
Hát, hogyha van szabad akarat.
Ja, igen. Ezt csúnyára csiklottunk, amikor ezt először Szöki bedobta, hogy hát, igen, erről ne beszéljünk.
Szerintem miért dobtam be?
Egymás farkával. És akkor ez le van egyébként a filmnek az értékéből? Szerintem hogy így, hogyha...
Nem. Hát jó, én már megint a kis segényre tudok hivatkozni, de ott ez jobban le van vezetve ilyen fénytörési fizikával, hogy igazából ez, hogy nincsen szabad akarat, ez így benne van a sorok között, hogy az Amy Adams az látja az utat, amin végig fog menni, és azt az utat látja, és azon megy végig, kész. Vagy nem az Amy Adams, hanem a Louise Banks. Hülyeség ilyet mondani biztos, hogy ez a spirituálisabb szál, ez jobban alá van támasztva a tudománya, de tényleg ez a helyzet, hogy megtalálja a Ted Chiang a fizikával azokat a dolgokat, amiket a fizikusok is nehezen értelmeznek, és többféle elmélettel próbálnak megfogni, és abból hozza ezt ki. És hát a filmben nem volt erre nyilván lehetőség.
Hát nem tudom, hogy maradt el.
olvassátok, mert tök jó sztori. Egyébként a Ted Chiang, azt azért még mondjuk el, hogy egész életében írt talán 15 novellát, úgyhogy a 90-es években kezdte az egészet, és most jelent meg a legutolsó talán idén. Szóval ő egy informatikus egyébként, akinek ilyen tök unalmas munkája van a szoftveriparban, csak úgy néhány évente kitalál egy zseniális sztorit, azzal megnyer mindenféle díjat, aztán most az egyikből film lett.
De a többiből még nem készült film, tehát ez az első.
Én úgy tudom, hogy nem, de aztán lehet, hogy igen. De hogy ez a leghíresebb novellás kötete, amiben ez a novella is benne, az most jelent meg magyarul, úgyhogy el is lehet olvasni. Tök érdekes az is, hogy mi más, meg az is, hogy a fordító az mit, hogyan küzdött meg egy-két dologgal, ami így magyarra nehezen átültethető. Például a lények nevei, hát az ugye a filmben a Abbott és Costello, ami ugye az amerikai popkultúrának egy fontos része, de mondjuk egy magyar nézőnek lehet, hogy nem mond semmit.
Igen, komikus.
Igen,
páros.
Komikus páros, de a novellában nem így hívják őket, hanem Flapper és Raspberry. A Raspberry az a Blowing Raspberry-ből, tehát mind a kettő ilyen hangutánzó szó. És akkor ezt a fordító lefordította Huhogónak, meg talán Prüszkölőnek. Tehát, hogy itt hangutánzó szavakról kapják a nevüket a lények, ami a hangokat adnak. Uh-huh. És hogy ezt is így meg... Tehát ez ilyen finom apróságban el lehet veszni, hogyha az ember elolvassa a novellát.
De és akkor, hogyha így utólag mondanád valakinek, akkor hogy jobb megnézni? Tehát, hogy előbb olvassa el, és úgy menjen moziba, vagy mozi után olvassa
el? Mozi után olvassa el. Azt mondanám neki. Egyébként a forgatókönyvíró az személyesen is nyilván kapcsolatba lépett Ted Chianggal. Annyira, hogy ő neki nagyon régóta beakadt ez a sztori, hogy ezt mindenképpen meg akarta csinálni, és ez a Eric Heisserer volt az egyik motorja annak, hogy ezt csinálják meg. És egy ponton még mindenféle jókat is átadott neki a Ted Chiang, ami azért elég nagy bizalmat feltételez, és próbált minél inkább hű maradni az eredetihez, és ez azért látszik a filmben is nagyon sok dologban. Szóval ugyanakkor meg ami nem működött volna egyértelműen filmen, azt meg tök ügyesen hidalta át. Tehát például ez a forgatókönyvíró, ez vegyült nyelvészekkel, meg fizikusokkal barátkozott velük, és akkor felszedte a zsargonjukat, akkor valamit nem értett, akkor elmagyaráztatta velük neki a bizonyos fogalmakat, és aztán ezek a magyarázatok kb. Be is kerültek a filmbe, amikor a főszereplők magyarázzák a Weber ezredesnek. Szóval úgy...
Amit hallotta, vajon a szalámi technikát is az egyik ilyen?
Szalámi taktika.
Vagy taktika,
igen.
Bocsánat.
De ezt úgy nem mondják ki, hanem csak arra utalnak, igen, hogy igen. A magyaroknak van egy külön kifejezésük erre. Ez a kifejezés olyannyira elterjedt a magyarok körében, hogy 500 komment kapásból, de melyik az a szó? De mi az a magyar szó, amit a csávó mond?
Igen, és nagyon féltem, hogy esetleg a podcastet le tudjuk úgy, hogy nem beszélünk róla, de a szalámi taktikát.
Ez sincs a kis regényben.
De kedves, hogy minket is belevette.
Igen. Ja, és az egyébként tök érdekes, hogy a forgatókönyvíró az rajzolt ilyen kör alakú ilyen grammok, logogrammokat.
Hát ezek az ő szavaik, vagy mondatai helye.
Tehát, hogy volt, amikor így hát én ezt nem írom már körül, egyszer lerajzoltam, mivel megszívotta magát kicsit, mert ilyen PDF formátum, hogy jutóra kellett csomó mindent szerkeszteni.
Igen, mert PNG-t nem lehet berakni ezekbe a programokba, amikkel forgatókönyvet így szokás
van,
írni.
Így van, és akkor utólag hekkelgette bele. De úgy tehát ebben a cikkben vannak oldalak a forgatókönyv, és tök vicces, hogy ott vannak ezek a jelek.
Hát szerintem a legtöbb dolgon átfutottunk a filmmel kapcsolatban, nyilván a mondani valóval, meg egyébbel kapcsolatban még ülhetnénk itt egy darabig, de szerintem egész jól összefoglaltuk az év egyik legjobb filmjét egyébként, még talán zárásnak ezt így, hogy voltak ezek a nagyon jó, meg nagyon nem jó kritikák, volt egy része mindenképpen tartja, hogy top 5-ös film lesz így a egyébként nem annyira jó éves felhozatalban. Így zárásként erről mit gondoltok?
Egyetértek, szerintem benne lesz a top 5-ben egyértelműen, de ugye ez részben a film érdeme, ez egy jó film. Részben pedig hát azért idén nem láttunk annyira sok hű, de jó filmet. Tehát mielőtt még teljesen ideggyengének tűnnék, én nem is tudom, emlékszem, hogy mikor sírtam utoljára moziban, pedig hát ez egy tök fontos hatás. Nem voltak idén olyan nagyon jó filmek.
Az új X-Men filmen sírtál, nem? Csak nem
a
azért.
A trailerig jutottam.
Szerintem is az év legjobb filmjei között ott a helye. De hát nyilván mi hárman beszélünk erről, akinek mindannyiunknak tetszett valamennyire. Én megértem azt, akinek esetleg nem tetszik. Én egyébként úgy látom, hogy inkább a kritikusoknál magasabb pontszámokat kap ezeken a aggregátor oldalakon, mint a userektől.
Igen, mert a nyitó hétvégéje azért elég erős volt. Annak ellenére, hogy csak a harmadik helyre futott be, mert a Strange meg a Trollok megelőzte, de azok ugye szélesebb közönséghez szólnak. Ezt a filmet több mint 80%-ban 25 év felettiek nézték meg Amerikában. Ami azt jelenti, hogy a tizenévesek és a kora 20 évesek, akik a legnagyobb piac, ők kiestek, és még így is hozott nem tudom hány millió dollárt, a költségvetésének a felét már behozta az első hétvégén. Tehát azt kell mondjam, hogy azért sikeres film lesz ez.
Meg is érdemli egyébként.
Igen, meg hát ugye ez van, hogy azt mondhatjuk, hogy ezt a pont 25 éveseknél idősebbeket ritkábban találják meg ilyen komolyabb, de mégis látványos.
Hát nem csinálnak tehát, filmeket az öregeknek.
Hát nem is
ennyi.
Az, hogy az öregeknek.
A gyerekeseknek.
Meg ugye beszéltük azt, hogy nem is került annyira sokba, és elméletleg még így is csak a új tudott elkészülni, hogy akkor így összemutatják be, mert akkor igen, hát ha benne van, hogy egy-két díj leesik meg ilyenek, szóval, hogy valószínűleg ettől sem fog túl drasztikus változás elindulni Hollywoodban, de legalább hát azt az évi 1-2-t továbbra is megkapjuk, és akkor lesz.
Igen, ez a fontos, hogy legyenek olyan filmek, hogy maradjanak olyan filmek Hollywoodban, amik nem valaminek a folytatása, és nem az 500. szuperhős film, és tényleg szóljon már basszus, ne a 60-asokhoz, de legalább a 25 évnél idősebbekhez. És az, hogyha egy ilyen film sikeres lesz, az valóban azt az egyet fogja garantálni, hogy jövőre is készülhet 2-3 ilyen.
Hát illetve az Oscaron azért ez pár kategóriában szerintem ott lehet.
Igen.
Jelöltként mindenképpen.
Hát reméljük, hogy akkor még az Oscar kapcsán beszélhetünk a filmről. Én köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Mi köszönjük, olvassátok el a novellát.
Igen, és egyébként a végül csak a Kultrovat podcastről még annyit, hogy ha esetleg eddig még nem tettétek volna meg, akkor továbbra is ott a lehetőség, hogy akár iTunes-on, akár RSS-en keresztül fel lehet ránk iratkozni, és egyébként is várjuk a visszajelzéseket akár iTunes-on, akár máshol, hogy még több emberhez tudjon eljutni a podcastnak a híre. Úgyhogy köszönjük, hogyha ebben segítetek nekünk. És akkor szerintem el is köszönhetünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!